Drága mennyi atyánk, jövünk te hozzád, kihez máshoz jöhetnénk, Urunk. Te itt vagy velünk, ez a te gyülekezeted, Uram. Mi a te gyermekeid vagyunk, ez nem kérdés. Annyi módon láttuk már a te csodáidat, a te gondoskodásodat. Azért vagyunk most itt, atyám, hogy veled töltsünk időt. Jézus, kérünk arra, hogy most töltsd be a mi szívünket, töltsd be ezt a helyet, hagyd töltsünk veled időt. Atyám, szükségünk van rád. Áld meg ezt az üzenetet, ezt a rövid bátorítást, és te bátorítsd a te népedet, Uram. Jézus Krisztus, neked adunk mindent, mert tiéd minden, és te vagy minden. Atyám, légy velünk ebben a fél órában, és aztán az elkövetkező időben is. Jézus nevében. Amen. Oké, egy verset hoztam, jó? És egy rövid történetet. Kezdem a verssel. Ez a Róma 8, 32. Azt mondja, aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ez egy kérdés. Jó? Még egyszer a második része, jó? Tehát, hogy hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Egy történetet szeretnék elmesélni egy angol úriemberről, egy milliómos úriemberről. Lehet, hogy hallottátok már ezt a történetet, engem nagyon bátorít. Ennek az embernek megvolt mindene, gazdagság, vagyon, rengeteg kastélya volt, birtoka, de egy valami hiányzott az életéből, és az a család. Nem volt neki rokona, hozzátartozója. Elképesztő módon szerette a festményeket, és gyűjtötte ezeket. A legértékesebb festménye, gyűjteménye volt a világon. És aztán ez az ember London utcáin sétált, és találkozott egy fiúval, aki koldult. És letekintett erre a fiúra, és megesett a szíve rajta. Adott neki pénzt, de aztán gondolkodott, és azt mondja, miért ne fogadnám be ezt a fiút? És elvitte magával haza, és befogadta az ő otthonába. Felöltöztette, megetette, gondoskodott róla nagyon-nagyon hosszú ideig. És olyannyira megszerette ezt a gyermeket, hogy egy nap fogta, és lefestette egy csodálatos festményben, hogy majd így is megőrizze az ő emlékében. Aztán egy napon ez a fiú gondolt egyet, és elment, ott hagyta ezt az idős urat. Az idős úr nagyon megkeseredett a szívében, mert hát szerette őt. A fiú elment, és aztán egy nap ez az idős ember meghalt. És rengetegen akarták a birtokukba megszerezni ezt a rengeteg szép festményt, mert nagyon értékes gyűjteménye volt. És mivel hogy nem voltak rokonai, akire hagyhatta volna, ezért egy óriási nagy árverést rendeztek számára. Ez volt az ő utolsó akarata. Végrendelet, köszönöm. Ez volt az ő végrendelete, hogy az ő tulajdonát azt árverezzék el. És meghirdették világszerte, és rengeteg műgyűjtő, rengeteg ember jött, hogy megszerezze ezeket a festményeket a licitálásokon. És aztán valamilyen módon ennek a fiúnak is a fülébe jutott, aki elment tőle. Hogy lesz ez az árverés? Gondolt egyet, kicsit piszkálta a lelkét, hogy menjek, ne menjek, hát mégiscsak ott hagytam ezt az idős embert. De elmegyek, mert megtisztelem ezt az embert, hiszen ő is megtisztelt engem, hogy ott vagyok az árverésen. Akkor se volt még gazdag ez a srác, még akkor csak egy pár font volt a zsebébe, azzal ment oda erre a licitálásra, de kíváncsi volt az egészre. És aztán ott rengeteg tömeg, az árverésen ott volt az árverés vezető, és aztán elkezdődött az árverés. Nézte a nagy tömeget, hogy mennyi ember vágyakozott arra, hogy megszerezte ezt a rengeteg festményt, és aztán ő csak ott állt, és várakozott, egyszer csak elindult az árverés, és azt mondta az árverés vezető, lássuk az első tárgyat. És nagy meglepetésére a fiúnak is, és mindenki számára, az a festmény volt az első árverése bocsátott tárgy, amit a fiúról festett. Hát ugye az értéke gyűjtök, akinek ez nem volt érték számukra. Látták, hogy ez valami egyszerű festmény, az idős bácsik a festett, semmi értéket nem láttak benne. Kicsit morajlás is volt, szerettek volna, hogy jön, mikor jönnek az értékes festmények. A fiú a szíve feldobbant, ahogy meglátta, mert eszébe jut az a gyönyörű szép emlékek vele. És aztán azt mondták, ennek a festménynek a kikiáltási ára 5 font. Mindenki fújogott, nekem nem kell, nekem nem kell. A fiú belenyúlt a zsebébe, megnézte, mennyi van nála. Hát 5 font, azt mondja. Hát ő jelentkezett. Az árverés vezető. 5 font először, 5 font másodszor, harmadszor, és a festmény a fiúé. Mindenki megkönnyebbült, jönnek majd az értékesebbnek értékesebb festmények, de aztán mi történt? Az árverés vezető újra csapott egyet a kalapáccsal, és azt mondta, az árverést ezennel berekeztem. Mindenki morajlott, mindenki háborgott a szívében, mi történik most? És ekkor egy borítékot vett elő az árverés vezető. Kibontotta, kivett belőle egy papírlapot, amire egyetlen egy mondat volt csak ráírva. Akié a fiú, azé minden. Akié a fiú, azé minden. Azt mondja, hogy micsoda példa ez rá. Arra, hogy mi mindenünk van nekünk a fiúba. Valójában Jézus Krisztust mi megkaptuk ajándékba Istentől. Ő a miénk, és vele együtt nekünk adott Isten mindent. Tudjátok, mink van? Mindenünk megvan, ami szükséges erre az életre. Háborogsz a lelkedben? Félelmed van? A fiú a tiéd, tiéd minden. Nem kell, hogy háborogjál, nem kell, hogy félj a jövőtől, nem kell, hogy rettegj attól, hogy mi lesz veled holnap. Hát miért félnék én? Hiszen enyém minden, ami az életre van Jézus Krisztusban. Ez a miénk, ezt ajándékba kaptuk, élhetünk vele. Mit kell tennünk? Jézus Krisztushoz megyek. Vele vagyok személyesen, és vele együtt miénk minden. Ebben akarom bátorítani a mi gyülekezetünket ebben az időben, hogy valójában nekünk megvan mindenünk, otthonunk van, gyülekezetünk van, és egy csodálatos, hatalmas Istenünk van, aki mindenről gondoskodik. Érzitek ezt? A Isten gondoskodását? Mert én érzem, és látom a szívemben, az életemben, a hétköznapjaimban, látom Isten gondoskodását, mert nekünk adott mindent, békességet, örömöt, még a nehéz időszakban is. Szóval csak ebben éljünk, és ezzel éljünk, jó? Erre gondoljunk. Nap mint nap, amikor fölkelsz, akkor csak így gondolj arra, hogy Isten neked adott mindent Jézus Krisztusban. Ezzel szerettelek volna titeket csak bátorítani, meg saját magamat is, és arra szeretnélek kérni titeket, hogy imádkozzatok értünk, ma utazunk itt Andreával, a Anikónak a nővérével Franciaországba. Megy ki dolgozni egy 7 hónapra. Kérlek, hogy őt is tartsuk imában, nagyon fontos, hogy ez az időszak neki legyen egy áldás, és utunk meg szintúgy, jó, hogy vissza tudjak jönni. Negatív vagyok, szóval nem félek, de pozitívan állok a helyzethez, és tudom, hogy haza fogok jönni. Jó? Az Úr áldjon meg titeket. Wow, köszönjük. Köszönjük, Józsia, az üzenetet. Hányotokhoz szólt, amit így Józsi megosztott? Ez jó. Hányótok ismertétek ilyen vagy olyan módon ezt a történetet? Azt hiszem, ezt sketchboardban használtuk, Szegeden is sokszor használtuk. De Józsi úgy tudja elmondani ezt a történetet, hogy a gyerek, hogy a székem szélén ültem, mint egy kisgyerek, hallgatva, hogy mi lesz, hogy fog így, tudod, csurgott a nyálam, hogy most mit fog mondani. Köszönjük, Józsi, tényleg. És hálásak vagyunk nagyon azokért a csodálatos ajándékokért, amiket Isten elhelyezett a gyülekezetben. Tényleg ő helyezte. Emlékeztek, múlt héten szó volt így a biodiverzitásról és a monokultúráról így gyülekezeti szinten. 1 Péter 4-ből Isten sokszínű kegyelme így a gyülekezetben. És tényleg ez az, amit Isten tesz, biodiverzitás, és olyan sokfélék vagyunk, és sokszínűek, és ez hatalmas-hatalmas dolog ezt felismerni, tisztelni, nagy becsben tartani, és Istentől jövőnek látni így egymásnak az életében. Úgyhogy valaki kérdezte tőlem, talán még korábban, hogy nem mindig én prédikálok, vagy beszélek. És lehet, hogy csak szívesen mondok erre egy dolgot, hogy tudjátok, ebbe a gyülekezetbe hihetetlen ajándékokat adott Isten. És nem én vagyok az egyedüli, aki kapta a kommunikációnak, a tanításnak, vagy a prédikálásnak az ajándékát. Jó páron vagytok, akik ezt kaptátok. És számomra egy nagy öröm az, hogy a gyülekezetünk több részből kap az itteni ajándékokból, mert másképpen nem tud felépülni a gyülekezet, csak úgy, hogy ezek az ajándékok használva vannak. Úgyhogy aztán valaki mondta, hogy lehet, hogy érdemes bejelenteni, hogyha nem én prédikálok, hogy előre tudják emberek. És én arra gondoltam, hogy nem. Szerintem nem szükséges ez, mert mi Krisztus teste vagyunk, és szeretnénk növekedni abban a megértésben, hogy egymástól képesek legyünk elfogadni, ne csak egy valakitől, vagy kettő valakitől, hanem egymástól képesek legyünk elfogadni. Úgyhogy ez egy hatalmas-hatalmas áldás. És jó élőben is látni egymást, és ahogy mondtam itt az alkalom elején, jövő héten abszolút tervezünk már a gyerekszolgálatot, vagy gyerekszolgálatot, zeneszolgálatot, a gyerekszolgálatot is, azt hiszem egy nagy partival indul az egész, de a zeneszolgálatot, jövő héten tervezünk az úrvacsorát is, úgyhogy jövő héten itt tudunk jönni, hogy úrvacsorát fogunk venni, és együtt fogjuk dicsőíteni Istent. És jövő héten pünkösdnek a hétvégéje van, vagy pünkösd vasárnap van, úgyhogy a gyülekezetnek a szülinapja van, lassan 2000 éves, majd kicsámoljuk, 2030-ban, vagy 31-ben lesz 2000 éves, úgyhogy együtt fogunk ünnepelni. És pünkös hétfőn pedig 24-én el fogunk menni, lesz újból egy gyülekezeti kirándulásunk és piknikünk, oké? Reméljük addig a tavasz is megjön, vagy a nyár, vagy bármi, hogyha nem, akkor csak az eső fog áthúzni ezeket a számításokat, meg az elragadtatás, úgyhogy ez lesz a gyülekezeti piknikünk. A Facebook oldalon többet fogsz látni erről. A Hűvösvölgyi végállomásnál, villamos végállomásnál fogunk talizni, és a Nagyrétre fogunk menni. Én már annyit olvastam arról a Nagyrétről, de még soha nem voltam ott, úgyhogy izgatottan várom. fogunk egy kicsit kirándulni, lehet, hogy nem annyit, mint a múltkor, és többet leszünk együtt ilyen piknik formába, úgyhogy hozzunk lasztikat, hozzunk különböző dolgokat. Én nagy labdás vagyok, és úgy láttam, hogy jó néhányan azok vagyunk, és lehet persze pokrócon beszélgetni közben. Egyszerűen csak együtt leszünk. Úgyhogy én várom ezt a május 24-i hétfői kirándulást és pikniket. És hát van egy üzenet így az igéből, ami a szívemen van, gyertek, imádkozzunk, és tényleg kérjük azt, hogy Isten, hogy ne csak meghallgassuk az üzenetet, ne csak hallgassuk az üzenetet, hanem hogy Isten megszólíthasson, ővelet találkozhassunk az üzenetben, és azt, hogy ahogy ővelet találkozunk, a szívünkben választ adunk, és döntéseket hozunk, és egy vele való mélyebb kapcsolatra jutunk így az üzenet gyümölcse képpen. Úgyhogy mennyi Atyám, valóban megérkeztünk és hazaérkeztünk ide a te karjaidba, a egymással való közösségbe. Ide a rejtek helyre. És Uram, kifejezzük újból, hogy te és egyedül te az, akire igazán szükségünk van. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki vendégül látsz minket a te asztalodnál, hogy a békesség az árad, az Úr Jézus Krisztus megfeszített teste miatt, kiontott vére miatt, hogy az öröm, ami örökségünk, ahogy hallottunk, hogy a te gondoskodásod, ami örökségünk, igen. Uram, csak kérünk téged arra, hogy így az összejövetelünk a te természet feletti jegyeidet hordozza magán. Mind a szólóban, mind a gyülekezetben, a hallgatóban, mindenkiben a te természet feletti munkád. Vigasztalásod, tanítgatásod, kijavításod, vezetésed legyen. Hadd lássunk téged. Jézus nevében. Amen. Amen. Oké. Zsolti, egy picit távolabb kell tartanom, hogy ne visszhangozzon? Nem? Közelebb. Én tudom, közelebb. Csak magamnak hangos vagyok, és akkor suttognom kell. Lentebb lehet venni a hangerőt egy picit? Köszönöm. Oké. Na, hát így Isten, sziasztok, Isten sokszínű kegyelméről volt szó az elmúlt hetekben, és biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan téma, amit ha a következő 5000 évben minden vasárnap erről esne szó, sem tudnánk kimeríteni. Olyannyira nem, hogy Efézus második fejezet 7. verse arról beszél, hogy Isten az elkövetkezendő időkben megmutatja az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Azaz, hogy az egész örökké valóságon keresztül ez lesz az a demonstrációja Istennek, ahogy ott leszünk, ámulni fogunk az ő kegyelmén, és csapkodni fogjuk a fejünket, és azt fogjuk mondani, hogy lehet az, hogy nekem
ebben az örök sztoriban részem lett. Hogy nekem, aki Isten ellensége voltam, aki Isten ellen lázadtam, aki a saját utamon jártam, akinek egy megkeményedett szíve volt teljes mértékben, és most örökké élvezem a nagy királynak a felülmúlhatatlan vendéglátását, és Isten és az ember egyé lett az Úr Jézus Krisztusban, és a megváltásban találkoztak. És Isten végtelen kegyelmét soha nem fogjuk igazán felfogni, és ámulni fogunk rajta. És ez elkezdődik most. És csak szeretnék még ebben az üzenetben, és lehet, hogy ez az utolsó, hogy ezen címszó alatt futunk, hogy sokszínű kegyelem, még egy picit beszélni erről. Lehet, hogy egy-egy olyan aspektusait megragadni, amit eddig nem. Jól lehet, rengeteg aspektusa van Isten sokszínű kegyelmének. De emlékeztek, hogy volt szó Isten megváltó kegyelméről, volt szó Isten megigazító kegyelméről, mely igazságot, Krisztus igazságát adta nekünk. Aztán volt Isten megszentelő kegyelméről szó, aztán volt szó Isten sokszínű kegyelméről, amit a gyülekezetben látunk és tapasztalunk, a biodiverzitás üzenet. És picit szeretnék egy olyan részéről beszélni most a kegyelemnek, és még egy másik részéről is, de amit így minden nap, minden szinten tapasztalunk. Sőt, minden egyes ember tapasztal minden pillanatban. De annyira énközpontúak vagyunk, annyira önmagunk körül forog minden, és annyira önmagunkban bízók vagyunk, hogy sokszor rá se többenünk, hogy ez is Isten kegyelme. Oké, és szeretnék jó néhány verset megnézni, fel tudod írni, meg tudod nézni velem, úgyhogy kezdjük az utazást, jó? 145. Zsoltár, 9. vers, azt mondja, és hallgass, de ezt azt mondja, jó az Úr mindenki iránt, és könyörülő szívű minden teremtményéhez. Oké? Jó az Úr, most képzeld el, jó az Úr mindenki iránt, és könyörülő szívű minden teremtményéhez. Ezt hívja a teológia úgy, hogy általános kegyelem. Azaz, gondolkodtál már ezen, hogy az emberiség fellázadt Isten ellen, Isten ellenségévé vált, Istennek a nyilvánvaló jogos jogalapja az, hogy ő az uralkodó király, és mi az ő teremtményei vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy mi nem akarjuk, hogy te uralkodjál. Te alkottad számunkra a földet, te alkottál számunkra mindent. Hogyha szereted a biológiát, és én nem vagyok jó ebben, de van, akik bőségesen el tudják magyarázni, hogy ez a föld golyó, ez egy minden szempontból tökéletes arra, hogy itt éljünk, arra, hogy itt élvezzük minden egyes részét, ennek színek, ízek, illatok, erdők, mezők, virágok, hegyek, völgyek, tengerek, és minden, ami abban van, és ezt Isten alkotta az ő barátainak, akik aztán fellázadtak ellene. És amikor fellázadtunk ellene, Isten nem jár légcsapóval körbe, és nem csapkod le bennünket, hanem azt mondja, hogy jó az Úr mindenki iránt, és könyörülő szívű minden teremtményéhez. Azaz 33. Zsoltár 5. vers azt mondja, hogy Isten jóságával vagy kegyelmével teljes az egész föld. És nem tudom, hogy így a szemed, a szíved, a gondolatod erre van-e tréningelve, az enyém automatikusan nem, de hogy Istennek a kegyelmével, teljes és jóságával az egész föld. Múltkor mondtam azt a példát, így van, hogy ott van egy hatalmas mező, amin rengeteg növénytársulás és állattársulás van, és növények, sok különböző, sok százféle növény, nagyobb és kisebb, és nagyobb és ilyen illatú, és ilyen színű, és olyan színű, és döngicsélő mézek, és Isten jóságával teljes az egész föld, mert ha Isten nem lenne jó és kegyelmes, azonnal lecsapott volna, azonnal kiirtotta volna a lázadókat. Gondolj bele egy királyba, akinek van egy birodalma, ha megtud egy összeesküvésről, így van, ami ellene van, úgy értem, nem engedi, hogy az kibontakozzon, az szárba szökenjen, hanem az abban a pillanatban lecsap rá, és az összes lázadót ketté vágja. Így van. És Isten nem egy ilyen király, hanem ő hosszú tűrő. Ez Róma 2-n így azt mondja, hogy avagy megvetted-e az Isten jóságának, hosszú tűrésének, és elnézésének, a gazdagságát, nem tudván, hogy Isten jósága téged megtérésre indít. Egy jó ég alatt élünk, egy olyan földön, ami teljes Isten jóságával. Ja, ha ettél már őszi barackot, és azt hiszem ezt a példát már mondtam, akkor tudod, mit jelent. Mostanában megláttam a görög dinnyéket, persze még 500 forint körül van kilójuk, de azt mondtam, fú, de izgalmas nyaram lesz. Így van, fogom venni a görög dinnyét, és ez Isten jóságáról beszél. El tudsz képzelni egy gyümölcsöt, ami ekkora, és tök finom, így van, bárcsak a ribizlinek, érted? A ribizlibe ekkora szemek lennének, és Isten, milyen sokszínű Isten jósága. Isten jóságával van telve az egész föld. Máté 5-ben Jézus azt mondja, 45. versben, és gyere velem ebben, ezekben a gondolatokban, igeversekben, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza a napját, azaz a napot, mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Figyelj csak, Isten jóságával van telve a föld, és Isten jó minden teremtményéhez, igaz vagy hamisnak, jóhoz vagy gonoszhoz, egyaránt. Nem azt mondja, hogy nézd, te igaz vagy, te tisztelsz engem, ezért neked fel fog kelni a nap, a többieknek nem, azok sötétben fognak lenni. És számodra lesz eső, mások pedig nem lesz. Nem, Isten bőkezű és jó. És persze mi itt vagyunk egy ilyen emberközponti világegyetemben, és azt mondjuk, hogy figyelj, a nap feljött, semmi különös nincs, Isten jósága. Esik az eső, semmi különös nincs. Isten jósága. Isten jóságával van telve a föld. Ezek mind az ő nagy lelkűségét, szeretetét közlik, kegyelmét közlik. Emlékszem, hogy Szegeden mentem, közel vagyunk a Tescóhoz, és ahol lakunk még egy hónapig, és aztán költözünk a Tescóhoz, és mentem, és nem adtam meg a jobb kész szabálynál az elsőbséget, és rám dudáltak, és mentem tovább, és nem érdekelt, mentem tovább. Aztán mentem tovább a városba, és volt egy szituáció, ahol jött egy fekete BMW-s, és ő bevágott elém. És bevágott, és fú, de dühös voltam rá. Csak azért, mert ez egy ilyen mafiós, ilyen fekete BMW-s, tudod, az sztereotípia. Egy ilyen fekete BMW-s, aki még mosolyogni se tud, még utána nem is adta ezt a villogást, tudod, hogy úgy villog, hogy köszi. Egy megátalkodott szívű fekete BMW-s. Ha fekete BMW-s vagy, akkor, bocsánat, fekete BMW-s. És aztán ez a vers jutott eszembe, hogy Isten felhozza a napot, felhozza az esőt, a jókra és gonoszokra egyaránt, Én, aki ott kenyelmet adtam magamnak, most nem tudom ezt a jóságot továbbadni neki. És Isten jó mindenkihez. A Lukács 6:35-ben ezt mondja az Úr Jézus, ezt hallgass. Ő jóságos a háládatlanokhoz és a gonoszokhoz is. Figyelj, Isten jóságos a soha nem köszöni meg, és nem is fogja lehet. És Isten jóságos, így van? Hogyha szülő vagy, te tudod, hogy milyen az, amikor úgy felmegy benned a pumpa. Amikor már úgy sokat tettél a gyerekedért, meg nagyon nyilvánvaló, meg a kaját eléteszed, és akkor azt mondja, oké, gyerekek, mától. Addig nem álltok fel az asztaltól. Ez nálunk eljutottunk erre a pontra. Amíg azt nem mondjátok, jöjjön el a te országod. Nem. Azt nem mondjátok. Köszönjük szépen az ebédet. Köszönjük szépen a vacsorát. Úgy van? És akkor felállsz, és fogod a kis tányérkádat, és viszed a mosogatóhoz. Jó? Ez így fog működni. Különben nincs kaja. Oké, de Isten nem ilyen. Ő jóságos a háládatlanhoz, és a gonoszhoz egyaránt. Oké? És ezt látnunk kell, hogy a hétköznapi, mindennapi életünkben, a természetünkben, mindenben Isten túláradó kegyelme ott van, Isten jósága az ő jóságával, és kegyelmével teljes a föld. Abcsel 14:17, egyik kedvenc, nagyon szeretem ezt a verset, Pálék prédikálnak Lisztrában, ahol a pogányoknak ezt mondja 14:17-ben, azt mondja Pál apostol, jól lehet, nem hagyta magát bizonyság nélkül Isten, ezt mondja a pogányoknak, mert jótevőtök volt, ezt hallgasd, az égből esőt adott termést hozó időket, és bőven megelégített eledellel és szívbeli örömmel. Wow! Tudod mit? Most nem menjünk bele, de egy pogánynak valaki, aki politeista, több, vagy nem ismeri Isten, azt mondja, hogy figyelj, te lehet, hogy ezt az Isten még nem ismered személyesen, de hagyd mondjam neked, hogy ez az Isten a te legfőbb jótevőd. És ez igaz. Ez igaz. Hogy minden egyes ember számára az egyedül élő és igaz Isten a legfőbb jótevője. Azt mondja, hopp, 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 persze. Mi jót tett ő nekem? Így van, és ez árulkodik arról a sötét szívről, arról a romlottságról, ami az emberi természetnek a része, a teljes romlottságról, hogy nem is látjuk. És azt mondja Pál apostol, nézd meg, az égből esőt adott. Nem hagyta magát bizonyság nélkül, termést hozó időket, bőven megelégített eledelé szívbeli örömmel. Ó, ha azt gondolod, hogy ez az egész, tudod, nem Istentől van, nem Isten munkája, nem Isten kegyelme, akkor ez olyan, hogy elszakítjuk a teremtett világot az ő teremtőjétől. Nem. Tudjátok, nézzük ezeket az ámulatos, lenyűgöző természetfilmeket, amik mostában jönnek ki, David Attenborough és stb. Tudod, a földről, és úgy nézzük ezt, ott áll David Attenborough előtte, vagy van még más, tudod, és magyarázza, mintha David Attenborough hozta volna létre. Mint hogyha ő működtetné ezt. Nem, mi emberek és a tudósok is csak kutatják, vizsgálják azt a lenyűgöző teremtést, amelyben megmutatkozik Isten végtelen hatalmas kegyelme. Nem, ezek nem természetes dolgok. Ezek nem olyan, ó, ez természetes, nem. Tudod mit? Ezek Isten jóságáról beszélnek. 2 Korintus 9:10 azt mondja, aki pedig gondoskodik, hogy a magvetőnek vető magja legyen, és kenyere eledelül. Tudod mit? A vetőmag, az Isten gondoskodása. A kenyér eledelül Isten gondoskodása. Maximum csak azért, mert a Tesco-ban találkozol először vele, az nem azt jelenti, vagy csak azért, mert kombájnokkal arattuk le, és malomban őröltük meg, nem, állj. Ez csak a feldolgozásnak a része. A nap, a talaj, a nitrogén a talajba, és nem megyek tovább bele, mert rájössz, hogy annyira nem értek hozzá. Tudod, az oxigén, az egész, az Isten jósága, Isten adta, Isten adja. Okay, és mit jelent ez számunkra alkalmazásban? Tudod mit? Hogy élvezzük Isten teremtését. Hogy legyünk hálásak Isten teremtésért. Hogy ismerjük fel, hogy az az Isten, aki eljött és meghalt értünk a Golgotai kereszten, az az Isten, aki a Szent Szellemét elküldte, hogy bennem éljen, az az Isten, akinek az, hogy ma reggel dobban a szívem, az, hogy most levegőt veszek, ez mind az ő szuverén kegyelme, és leborulhatok előtte, és imádhatom őt. Oké? Mi ismerjük azt, akinek mindezt köszönhetjük. Értitek? Nagyon megérint engem ez a történet. Dániel 5-ben, és nem mondom el az egészet, csak Dániel 4. fejezetében, ha jól emlékszem, ott Nabukodonozor uralkodik, és utána jön az ő fia Belsazár. És meg akarom keresni, mert lehet, hogy nem írtam ki, itt van. És Dániel 5-ben emlékeztek, Belsazár egy hatalmas lakomát rittyent, és meghívnak rengeteg főembert a birodalomból, és az úr házának az edényeit kihozzák. Így van, és abból esznek és isznak. Közönségesen. Részegednek meg. És egyszer csak éjszaka egy kézírás jelenik meg a falon, és Belsazár lábai elkezdenek remegni. És senki nem tudja megfejteni. És így jutunk el Dánielhez, aki jön, hogy megfejtse a kézírást a falon, ami az ítéletet jelenti. És azt mondja, figyelj, és azt mondja Dániel Belsazárnak, hogy beszél Nabukodonozorról, erről a hatalmas királyról, akinek Isten adta a hatalmat, Isten adta a birodalmat. És a szíve megkeményedett, és felfújta magát, és Isten megalázta őt. Ez egy hatalmas üzenet. Megalázta őt. És azt mondja Belsazárnak, hogy és te tudtad ezt. 22. vers, olvasom nektek Dániel 5-ben. És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad. És a 23. vers, B része. Az Isten pedig, akinek a kezében van a lelked, és előtte van minden utad, nem dicsőítetted. Nézd csak, hogy micsoda, akinek a kezében van a te lelked, a te lélegzeted, mindened, minden, ami rajtunk van, minden lélegzet, minden, ez Isten jóságáról árulkodik. Ja. És erre a válasz az egy egyszerű hálaadás. Csak egy egyszerű felismerés, hálaadás, hogy ismerjük ezt az Istent. Úgyhogy ez az általános kegyelem. Minden szegzugában ott van az életünknek. Azt hiszem, a zsidók, amikor reggel felébrednek, ez így volt már Pál apostol idejében, akkor rögtön hálát adnak és áldják Istent. Azért, hogy kinyitotta a szemét, azért, hogy van egy lyuk a fenekén, lehet, hogy nem pont így, de hogy igen, hogy ez is, mert milyen rossz lenne, ha nem lenne, képzeld el. Ugye, olyan alap dolgok is, amik, amik azt mondjuk, hogy csak van, de hogy a csodálatos teremtő az ő jóságából mindezt kitalálta, és neki köszönhetjük. 1 Korintus 15:10, és még egy-egy verset szeretnék érinteni, és most túlmenni egy picit így az általános kegyelmen. Most így picit szeretnék egy-egy vers erejéig belemenni ebbe a kegyelembe, ami munkálkodik és létrehoz dolgokat. Oké, 1 Korintus 15:10. Azt mondja, hogy de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, mondja Pál apostol. És a hozzám való kegyelme nem volt hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Oké? Tehát most szó volt a kegyelemről, ami minden ember számára nem úgy elérhető, hanem minden pillanatban tapasztalja, csak az én központúságunk miatt nem is veszük észre. Így van? Ez olyan, mint Max Lucádónak olvastam a könyvébe ezt a példát, hogy van egy idegenvezető, aki egy nagy képtárban, Franciaország, Párizsban, Louvre-ba megy, és mutatja ezeket a lenyűgöző, csodálatos festményeket. És fiatal az idegenvezető, és annyira nincs meg még benne az az alázat a festmények iránt, a mesterek iránt, ami ott van, hogy csak így nagy lelkesedéssel mondja, amit lehet tudni a festményről, és a végén már teljesen beáll a festmény elé, és magyarázza, amit lehet tudni ezekről a festményekről. És ez olyan, amilyenek mi vagyunk sokszor, hogy így annyira énközpontúak tudunk lenni, hogy emiatt nem látjuk, nem veszük észre Isten csodálatos kegyelmét, ami minden pillanatban rendelkezésre áll számunkra. Mert azt gondoljuk, hogy hát ma vettem ételt, ma ettem ételt, ma vettem fel ruhát, ma veszek levegőt, ma dobban a szívem, és hát mindez végső soron magamnak köszönhető. Kontra, wow, ez mind az első pillanattól kezdve Isten jósága és kegyelme. Oké? De ez a másik az, hogy ez a kegyelem, az megváltó kegyelem azoknak, akik hisznek Krisztusban, megigazító kegyelem azok számára, akik hittek Krisztusban, és bennük munkálkodó kegyelmi erő is. Tehát mikor olvasol a kegyelemről a Bibliában, akkor azt látod, hogy ez egy olyan óriási téma, ami rendkívül összetett és sok kategóriát ölel fel magába, és a kegyelem az is, az a munka, amit Isten bennünk végez, és ami rajtunk keresztül kiárad. És ez van itt 1 Korintus 15:10-ben, hogy de az Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem volt hiába való. Nézd meg, sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan. Nézd csak, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azt mondja Pál apostol, többet tettem, mint akár a többi apostol, de végső soron ez nem én vagyok. Okay? És ez az a természet felett élet, amire vagyunk hívva. Ez az a kegyelemnek egy másik fokozata a hívő számára, ahol azt mondjuk, hogy mi nem saját erőből, saját erőforrásból szeretnénk, akarunk, vágyunk élni, hanem vágyunk élni az ő kegyelméből, ami nem csak az, hogy megbocsátotta a bűnömet, hanem az ő kegyelme bennem munkálkodik, és az én tetteimnek az erőforrása, az én szolgálatomnak az erőforrása, hogy aztán azt mondhatom, hogy figyelj, ez nem is én voltam, de nem én voltam, én voltam, de nem én voltam, hanem az Isten velem való kegyelme. Isten velem való kegyelme, és ez ámulatos, ez egy ámulatos ezt élni, álmulatos ezt tapasztalni az életünkben, amit tudjuk, hogy ez messze több, mint mi. És erre a valóságra én azt gondolom, hogy mindannyian vágyunk. És sokótokkal, többőtökkel beszélgetve azt látom, hogy nagyon mély vágy van sokakban a gyülekezetben a keresztény életezen természetfeletti aspektusára irányulóan vagy vonatkozóan, hogy ez több legyen, mint mi. Ez több legyen, hogy mi, mint szorgos hangyák, hanem Isten velünk való, bennünk lévő kegyelme. Hogy Isten ereje munkálkodik bennünk, és ezt tesz képessé a szolgálatra, vagy a szenvedésre örömmel, vagy az engedelmességre. Oké? Tehát a kegyelem az valami, ami bennünk munkálkodva olyanná formál bennünket, amilyenek önmagunkban soha nem tudnánk, vagy valószínűleg nem is akarnánk egyébként lenni. Egy másik igevers az 2 Korintus 12.9, ez az utolsó előtti igeversünk. Így a kegyelemnek egy picit másabb aspektusára. És emlékeztek talán, ez az a fejezet 2 Korintus 12-ben, amikor Pál apostol arról beszél, hogy egy hihetetlen kijelentést és látást kapott. Elragadtatott a harmadik mennybe. Hallott kimondhatatlan dolgokat, amelyeket embernek nem szabad kimondani. És azt mondja, hogy azért, hogy fel ne fuvalkodjon a kijelentések nagysága miatt, egy tövis adatott az ő testébe. Sátánnak az angyala, hogy gyötörje őt. A gyötörje egyébként az a szó, ami azt mondja, hogy ököllel üsse őt. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mi volt, de Pál apostol nagyon komoly gyötörtetésen ment keresztül, vagy gyötrelmen ment keresztül, ahol azt mondja, hogy Sátán angyala gyötörte őt. Nem tudjuk, hogy ez mi. Mit kellett szenvednie, vagy mit kellett elszenvednie. De még mások is látták rajta, hogy lehet, ez egy fizikai gyengeség, vagy fizikai problémák, vagy olyan dolgok, amit még mások is látták rajta. És azt mondta, hogy háromszor imádkoztam, hogy távozzon el tőlem ez a tövis. Hogy azt mondta, hogy Isten, létszi, tudod, vedd el ezt tőlem. Az Úr Jézus nevébe kérem, tudod, vedd el ezt tőlem. És kérem az Úr, és imádkozott háromszor, nem egy imában, gondolom, három különböző alkalommal. És aztán Isten szólt hozzá. És a 9. versben azt mondta neki Isten, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el. Mindannyian szeretünk erősek lenni. Mindannyian szeretjük azt, amikor mi kontrollálunk helyzeteket, mi kontrollálunk szituációkat, mi kontrolláljuk a testünket, mi kontrollálunk, ülünk a lovon, a család életünkben, a gyerekeinkkel, a házasságunkban. Egyikünket se szeretünk igazán gyengék lenni. De Pál apostol megtapasztalta, és Istennek az volt a válasz, hogy most ezen nem változtat, hanem elég neked az én kegyelmem. És mit jelent ez? Ez azt jelent, sok mindent jelent, sok mindent jelenthet. De az, hogy ott van az én kegyelmem számodra, ami képessé tesz téged a nehézségek elviselésére örömmel. Ott van az én kegyelmem, ami képessé tesz téged a szenvedések elviselésére, nyomorúságok elviselésére örömmel. Lehet, hogy ez az a fajta kegyelem, amit legkevésbé kívánunk magunknak. Jó erről így filozofálgatni, olvasgatni, De így legkevésbé kívánjuk magunkat, leginkább azt kívánjuk, hogy távozzon el tőlünk a tövis. De mikor nem távozik el, újból és újból imádkoztunk, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy van-e Istennek ott bőséges kegyelme számunkra, ami képessé tesz bennünket arra, hogy úgy éljük meg ezt a helyzetet, ahogy máshogy nem tudnánk. Örömmel. Örömmel. És a jó hír az, hogy van. Van. Tehát nincs lehetetlen helyzet. Velem vagytok? Tehát lehet, hogy ismétek ezt, ha egy ajtó nem nyílik ki, akkor ott van egy ablak. Tehát lehet, hogy az, amit én gondolok, az nem úgy fog megtörténni. De Istennek van kegyelme. Istennek kegyelme lett volna az, hogyha elvétetik tőle a tövis? Igen, az is. És Istennek kegyelme az is, hogy nem vétetik el, de Isten ad kegyelmet. Oké, úgyhogy beszéltünk a általános kegyelemről, ami aztán beszéltünk így arról a kegyelem, hogy munkálkodik bennünk. Most itt egy másik oldaláról van szó a kegyelemről, ahol egy fájdalmas, kellemetlen helyzet, vagy szituáció, vagy tövisről van szó az életünkben. Wow. Oké, és aztán befejezésként 2 Korintus 9:8 az utolsó versünk. 2 Korintus 9:8. És itt is látjuk a kegyelemnek megint egy picit más színét. Nem tudom, hogy mennyire ismered ezt a verset. Hagyj olvassam fel, jó? Ez a befejező versünk. Azt mondja, hogy mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét. Hogy mindenben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jó téteményre. Okay. Itt picit ez egy másik aspektus szerintem. Azt mondja, hogy Istennek van hatalma arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek. Ez így a kegyelem, így az isteni gondoskodásban, különböző életünk különböző területein. És tudod, azért írhatta ezt Pál apostol, mert itt az adakozásról beszél egyébként. És a korintusiak lehet, hogy így vakarták a fejüket, de várjál, ha én most adok, vagy ha én most áldozatosan adok, akkor a matekot számolva az azt jelenti, hogy nekem kevesebb lesz. Oké? Nekem kevesebb lesz. És Isten, és Pál apostol itt próbálja megmutatni nekik, hogy ne így gondolkodj, mert Istennek van hatalma arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Ugye már megint ez az emberi gondolkodás, hogy figyelj csak, én tudom, hogy mennyit keresek, én tudom, hogy számszerűleg mennyi jön be, mostában nem várható fizetésemelés, úgyhogy számszerint ennyi fog bejönni, és ha most én ebből ennyit adok, akkor nekem ennyi nem lesz, és az hiányozni fog. És Pál apostol azt mondja, hogy nem. Itt élő Istennel járunk, és Istennek van, Istennek bőségesen, azt mondja, Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét. Azaz a mag, ami a kezedben van, az Isten kegyelme. A kenyér, ami az asztalodon van, az Isten kegyelme. És ez az Isten el tud téged bőségesen látni mindennel, és tud rólad gondoskodni. És lehet, hogy te nem látod a holnapot és a holnap után, és általában ezért jön be az aggodalmaskodás, nem? Tehát afelől aggódok, ami holnap van, vagy holnap után van, vagy jövő héten van, vagy jövő hónapban van, vagy jövő évben van. És tudtad-e azt, hogy Isten nem adott, nem ad kegyelmet arra, ami még csak a gondolatodban van. És lehet, hogy meg se történik. Ezért halálos a az aggodalmas kövek, mert aggodalmas kövek valamit, ami meg se történik, és valamikor a jövőben van. Nem. Istennek a mára van kegyelme. A mostra van kegyelme. És amikor ott vagyok, és hogyha olyan szituációban vagyok, akkor van kegyelme arra bőségesen. De Istennek nincs kegyelme most valamire, ami lehet, hogy a kanyar után esetleg majd talán attól tartok, hogy jönni fog. És nincs is ereje rá. Ezért tanítja a Biblia azt, hogy napról napra tudunk csak járni. És hogy ne gondolj, hogy a holnappal, majd a holnap, majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől, minden napnak megvan a baja, és Istennek gondja van arra a bajra. Istennek gondja van a mostra, és holnap majd gondja lesz a mostra, és jövő héten, jövő után héten gondja lesz a mostra, és neki minden gondja van. Ez olyan, mint amikor kimentek Izrael fiai, így van, és a sátrukból minden reggel, hogy felszedjék a mannát. Így van, akkor összegyűjtötték a mannát, és volt mannájuk arra a napra, volt gondoskodás arra a napra. Isten ad erőt erre a napra, Isten ad kegyelmet erre a napra, Isten ad bölcsességet erre a napra, Isten ad ellátást erre a napra. És ezt jelenti, gyakorlatban Istennel járni napról napra. Úgyhogy Istennek, úgyhogy azt mondja Pál a korintusiaknak az adakozással kapcsolatos, hogy ti ne aggódjatok, mert Istennek van hatalma arról, hogy rátok árassza minden kegyelmét. És itt mire gondol a kegyelemre? Bűnbocsánatra? Megigazulásra? Nem. Így van? Ellátásra. Gondoskodásra. Nézd meg, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek. Nézd meg, hogy bőven teljék minden jó tetteményre. Úgyhogy ezzel fejezzük be. Isten kegyelme nem is az volt a célja, hogy aztán maguknak megtartsák. Hanem Isten azért adott nekünk, és ez igaz mindenre vonatkozólag, azért adott nekünk, hogy tovább tudjunk adni. Azért áldott meg minket, hogy áldás lehessünk. Azért gondoskodott rólunk, hogy mi a láthatatlan Isten láthatóvá tudjuk tenni azáltal, hogy gondunk van mások egymásra és másokra, és mi is tudunk adni. Hogy a kegyelem megnyilatkozzon és megnyilvánuljon. Ezért kaptuk az ő sok-sok-sok színű áldásait. Úgyhogy jó ezt az Istent jobban és jobban ismerni. A minden kegyelem Istenét, 1 Péter 5:10. És jó, hogy ez a kegyelem munkálkodik bennünk, átformál, és rajtunk keresztül árad egymás felé. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Amen. 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 Gyertek, hajtsuk meg a fejünket és a szívünket, és csak gyere velem, mit szólsz ahhoz, hogy most ne csak így imádkozunk, hanem ne csak így imádkozunk, mintha mi se történt volna, hanem ragadjuk meg ezt, és egy pár szóba adjunk hálát Istennek. Az ő nagyon sok színű kegyelmért az életünk összes területén. Amit az üzenetben és az elmúlt üzenetekben hallottunk, és amit olvasunk a Bibliából, jó? Sőt, mit szóltok? Elnézést. Álljunk fel, és imádkozzunk úgy együtt, jó? Álljatok fel, kérlek. Hogy egy picit még inkább csak így tudatába legyünk ennek. Mennyei atyánk, így meghajtjuk előtted a szívünket, az elménket, a térdünket, az életünket. És köszönjük. Köszönjük, hogy te vagy a minden kegyelemnek az Istene. Köszönjük, hogy egy ilyen bőkező, hatalmas, csodálatos Isten vagy. Köszönjük az összes fizikai, mindenfajta bőséges ajándékodat és gondoskodásodat, hogy ma reggeliztünk és ebédeltünk, és úgyszűn vacsorázni is fogunk, hogy szívjuk a levegőt, hogy süt a nap, hogy a te kegyelmeddel teljes a föld. Köszönjük azt, hogy te emberré lettél, és hogy te eljöttél erre a földre, és hogy a Golgotai kereszten meghaltál az összes-összes bűnünkért, és hogy a korbácsütések rajtad csattantak azért, hogy nekünk békességünk lehessen veled örökre. Köszönjük. Köszönjük, hogy neked mindig bőséges gondoskodásod van a mai napunkra, és hogy ez a te ígéreted. Köszönjük akkor is, hogyha szenvedésen, töviseken megyünk keresztül, akkor van, hogy kegyelmed van arra, hogy megszabadíts abból a szenvedésből, és van, hogy kegyelmed van arra, hogy örömben megtarts a szenvedések közepette. Köszönjük. Köszönjük, hogy nem csak a lelkünk, a lélegzetünk, hanem az egész életünk előtted van, egyes egyenként. Én személyesen szeretnék sokkal inkább hálás lenni, és kegyelem tudatos lenni, hálával, köszönettel feléd. Köszönjük, hogy most is itt vagy. Te vagy az, aki bekötözöd a megtört szívűeket. Te vagy az, aki meggyógyítod a beteget. Te vagy az, aki az elnyomás alól valót felszabadítod. Te vagy az, aki ki bocsátod a szavadat, hogy kimenekítsd a népedet a gödörből. Te vagy az, aki jobbodra ültettél minket az Úr Jézusban. Úr Jézus, hagyj ismerjünk meg téged jobban, hagyj szeressünk meg téged jobban, mind személyesen, mind gyülekezetként. Úr Jézus, a te kegyelmed egy természet fölötti módon jelenjen meg a népeden még inkább, és a népedben még inkább. Uram, imádkozunk a következő hetekért, és aztán a nyári hónapokért. Te vagy a jó pásztor, aki összeszeded a népedet. Gyűjtsd össze a népedet, gyógyítsd a népedet, erősítsd a népedet. És aztán vezesd előre a te jó tervedben a népedet. Köszönjük, hogyha minden ajtó be van zárva, akkor is megnyílik egy ablak valahol. Hálásak vagyunk. És köszönjük. Lehet, hogy csak egy te is személyesen, ahogy most is imádkoztunk együtt, csak mondj így az Úrnak köszönetet, hálát saját szavaiddal. Fejezd ki felé. Köszönjük neked. Jézus nevében. Amen. Amen.